Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a mai menetrendet, méghozzá a Gucci ház megdöbbentő igaz történetével. A film eredeti címe House of Gucci, Ridley Scott rendezésében. Péler András Somodi Evelyn kolléganőnkkel beszélgetett nemrég a filmről, a Nagy Totálban.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Talán nem túl PC módon a műsor első felében karakterek terén inkább csak a férfiakra, a Gucci-kra koncentráltunk, de hát ugye az egyik fő mozgató rugónk, a fő szereplőnk mégiscsak Patricia Gucci, azaz Lady Gaga volt itt ebben a történetben, aki hát kicsit talán megosztóra sikerült az ő játéka, mármint Lady Gaga játéka. Nekem van olyan ismerősöm, aki kifejezetten idegesítőnek titulálta azt, amit a vásznon csinált, mások meg azt mondták, hogy mennyire jól alakította a törtető és mindenkin áttaposó erős női figurát. Neked melyik jött át? Patricia inkább irritáló volt, vagy inkább egy talán nem feltétlenül követendő, de egy példaértékű erős nő?
Hát szerintem inkább jó volt. Egyébként hozzátartozik az igazsághoz, hogy a forgatások alatt Lady Gaga hónapokig csak olasz akcentussal volt hajlandó beszélni, akkor is, amikor épp nem volt a forgatáson, hogy minél jobban átszellemüljön és hozza ezt az akcentust. Ugye érdekes, hogy ő bár olasz származású, de ő már Amerikában nőtt fel, szülei asszimilálódtak, ezért ténylegesen elmondása szerint meg kellett tanulnia, hogyan beszéljen hitelesen olasz akcentussal. Az én ismerőseim egyébként erre azt mondták, hogy nekik ez kifejezetten tetszett. Ők Mauricio esetében mondták azt, hogy nem volt jó, illetve azt figyelték meg, én ugye magyarul néztem, tehát én ezt nem tudom, hogy Mauriciónak az elején volt olasz akcentusa, majd a film végére ez eltűnt, ami egy érdekes nézőpontot vett fel, csak egy ilyen kis zárójel erejéig kitérve, hogy mikor történhetett ez, csak nem akkor, amikor ugye az újdonsült feleség, illetve a hatalom bejött a képbe, mert szerintem akkor ez lehet egy plusz színészi hozzáadott érték, de az is lehet, hogy ténylegesen nem tudom, hogy benne van egy ekkora színésznél az, hogy így kevésbé összpontosít ennek a fontosságára.
Ez biztos, hogy nem volt benne, egyébként ne arra gúgy, hogy a szabadba vágok, mert amikor egy film forgatása történik, akkor a jeleneteket nem lineárisan veszik föl, ahogy mi azt látjuk a képen. Tehát lehetséges, hogy olyan jeleneteket vesznek föl korábban, amik a film végén játszódnak. Tehát amikor van például időbeli ugrálás, teszem azt, amikor Svájcban vannak jelenetek, de közben vannak jelenetek például Olaszországban is, akkor azok úgy vannak, hogy a havas jeleneteket Lágos. Egybe veszik fel a havas területen, ergo inkább a hozzá színészi hozzáadott értékének
tulajdonítanám. Igen, akkor ez inkább pozitívként értékelhető. Visszatérve Lady Gaga karakterére, hát számos kritika illette azzal kapcsolatban, hogy nem vette fel a kapcsolatot például Patriciával, aki ugye még él Milánóban és 72 éves napjainkban. De ugyanakkor meg tudatos döntés volt, hogy készül. A Gucci könyvet meg szintén tudatos döntésből nem olvasta el, hogy a saját benyomásaiból építhesse fel ezt a karaktert.
Tehát nem akarta egy külső befolyás alapján játszani, hanem ahogy ő elképzelte Patriciát.
Igen, a saját benyomásaira akart hagyatkozni. Szóval én emiatt inkább hitelesnek mondanám ezt az akcentust, bár vannak kifejezetten jelenetek, ezt megint csak szerintem a játékfilmes megközelítés adja, amikor például van ez az atya, a fiú és a Gucci ház típusú, nem is tudom, keresztvetés, ha ezt lehet annak nevezni, hogy ezek nyilván nem hiszem, hogy Patricia ilyeneket tett volna, ezek csak ilyen jó kis filmes elemek voltak, amikre így rá tudnak harapni a nézők, meg humorosak, de volt számos ilyen például, amikor Svájcban kávéznak, ugye Paulával, és akkor ott egy nagyon ominózus mondattal lepi meg őt, ez is azóta számos helyen visszatért, már mémek is vannak belőle, és akkor a végén, ahogy kocogtatja a kis kávés csészéjét. Ezek szerintem ilyen nagyon frappáns elemek, de mégis ezek segítenek megérteni azt, hogy egy vérbeli, olasz, temperamentumos nőt alakít itt Lady Gaga, aki hát igen, sokszor akár a férjét is háttérbe szorítaná, vagy hát eleinte inkább próbál ráhatni, hogy igenis lépjen előre a cégben.
Igen, mert azt láthatjuk egyértelmű, hogy amikor az első találkozásnál is a Patriciát lenyűgözi a Gucci név, lenyűgözi a luxus, lenyűgözi az a gazdagság, ami ezzel a világgal és ezekkel az emberekkel együtt jár, és ő innentől kezdve foggal körömmel küzd azért, hogy ennek a része lehessen. Ő ugye, ahogy a jósnőjével folytatott egyik beszélgetésben Giuseppinával elhangzik, hogy ő lesz itt mindennek a királynője, hogyha küzd és harcol és mindent megtesz, és Patricia valóban mindent is megtesz, áskálódik, tapos, viszont fölfelé inkább kedveskedik, fogalmazzunk így, többször kihasználja a nőiességét azért, hogy érvényesülni tudjon, viszont visszatérően, ez egy visszatérő eleme a filmnek, hogy mindig, amikor a legnagyobb erőkifejtéseinek a csúcspontjára ér, akkor megkapja azt, hogy de igazából te nem vagy Gucci, te csak felvetted
igen,
a nevet.
Erre többször emlékeztetik.
És ez nyilván egy nagyon fájdalmas pont neki, hiszen ő úgy gondolja, hogy az életét adná ezért az egészért.
Igen, és az igazi Patricia az még most is ragaszkodik egyébként a Gucci megszólításhoz, illetve van is ez a jelenet, hogy a bíróságon nem áll fel, amikor az eredeti nevén szólítják, és akkor megjegyzi a bíró úrnak, hogy őt Gucciként kell szólítani, és majd akkor méltóztatik fel.
Igen, egyébként szerintem ez például jól mutatja azt, hogy milyen karakter is lehetett az igazi Patricia, és hogy Lady Gaga nem feltétlenül igen. vitte rossz
ő
irányba
azt vallotta,
az ő megformálását.
Hogy ő úgymond elnyerte ezt, hogy ő egy Gucci lett, ő ezt kiérdemelte, talán ez a legjobb megfogalmazás arra, hogy viselkedett, és így nem igazán akart erről lemondani akkor sem, amikor hát változtak az erőviszonyok, akár ugye a kapcsolatában, és a férje már nem akart vele lenni.
Igen, és hát hogy az, hogy miért nem akart már vele lenni, arra se ad nekünk túl sok táppontot. Egyébként a film sejtett dolgokat, de Isten igazából sok minden nem derül ki. Talán zavarhat egy idő után az, hogy Patricia alapvetően alacsonyabban iskolázott, mint például a Kikkel Svájcban találkozott egyetemi barátai. Zavarhatta az a törtetés, amivel még néha őt is, vele is megalázóan viselkedett azért, hogy álljon már a sarkára, mert küzdeni kell a házért. Zavarhatta esetleg az, hogy már szimplán csak már ő a nagy gazdag családvezér, és megunta a feleségét, és új feleséget akar, de erről nem kaptunk igazából egy megvilágítást, hogy mi is volt az a pont, amikor Mauríciót eltántorította a feleségétől, ez így kicsit adhok jelleggel az egyik pillanat, egyik jelentről a másikra történt meg, ahhoz képest, hogy mekkora volt a szerelem korábban.
Igen, kicsit gyanús, hogy az a növekvő hatalomvágy Patriciában volt talán az, ami Mauríciót így elfordította tőle, de ez valóban pontosan nem tudjuk meg.
Hogy tetszett a filmnek az atmoszférája, hogy tetszett az a hangulat, ami körüllengte, a helyszínek, a díszletek, a ruhák? Igazából szerintem ez volt a legerősebb része a filmnek, ez volt az egyik legmagával ragadóbb. Egyik kollégánk említette a film megnézése után, hogy legszívesebben, hogyha nem számítana neki ilyen apróság, mint hogy árcédul, akkor egyből egy boltba indult volna, hogy vegyen magának is egy Gucci-t.
Tehát igen, hát mindenképpen öröm volt a szemnek, nem csak feltétlenül a ruhák. Lady Gaga például minden egyes jelenetben annyira jól megtervezett öltözékben, amikről egyébként valóban igazi akkori Gucci szériák voltak, és egyes darabokat a múzeumból hoztak vissza, hogy a forgatáson a színészek felvehessék. Szóval egyrészt ez a precizitás is nyilván szemed gyönyörködtető volt, meg a tájak, ahol forgattak. Volt például egy nagyon szép olaszországi villa, utána néztem neten, egyébként lehet oda szobát foglalni, hát most nem, mert épp betelt, de hogy egyébként ez egy létezően működő villa, ami a filmben a Gucci villát testesíti meg.
Bele sem merek gondolni, hogy mennyi pénzbe kerülhet ott eltölteni egy éjszakát, de egyébként mindenképpen a hangulata az egy olyan része volt ennek a filmnek, ami tényleg minden hiányosságért pótolta az embert, és talán ez adta azt a kis pluszt, hogy a grandiózus, hát talán manapság már nem is grandiózus, mert egyre többször látunk az én 2,5 órás filmmonstrumokat a vásznon, viszont, hogy egyszerűen nézette magát a film, jó volt nézni, még akkor is, hogyha néha a karakterek kicsit kilógtak a képből. Még volt egy érdekes...
Volt egy hely egyébként, ami nem volt szép, ez pedig Paolo lakása. Ugye a végén édesapja Aldo, mikor kijön a börtönből, ahova egyébként ugye Paolo hatására került be, vagy hát Paolo felnyomta lényegében a rendőröknek, és...
Hát kihasználták Paolót, ugye, hogy igen, a saját az apja ellen fordították őt.
És ugye az apja meglátogatja a végén, mert hát a saját idiótája, és akkor mondja a lakására, hogy olyan ez a hely, amiről, mint amiről lemondtak.
Hát igen, igen, amit ő elengedtek korábban. Még egy nagyon érdekes pont volt a filmben, egy olyan karakter, aki a film, a karakterek a filmben sem tudják eldönteni, hogy na vajon ő, neki mi lehet a célja, és melyik oldalon állhat, és igazából a néző számára sem derül ez ki nagyon sokáig, sőt, talán még a film vége sem ad egyértelmű választ, hogy itt a család üdvédjéről, Domenico de Soleiról van szó, akit Jack Huston játszott, aki végig ott van a filmben, végig a Gucci-k mellett van, látszatra végig nekik segít, és mit ad Isten, a film oda fut ki, hogy amikor már a Gucci márkában egy tagja sincs a dinasztiának, akkor vezérigazgatói posztba helyezik az új befektetők.
Igen, Dominikót. Számomra egy kicsit rémisztő az ő karaktere, pont ezért, mert ilyen titokzatos, és ugyanez az érzés volt bennem, hogy nem terül ki biztosan, hogy kinek az oldalán áll. Pedig egyébként különösen az ilyen nagy családi dinasztiák, akik egyben egy hatalmas céget üzemeltetnek, ez nagyon gyakori, hogy van mellettük egy ügyvéd, akivel minden ügyel lehet fordulni, és majd ő segít ennek a megoldásába, vagy ajánl valakit maga helyett, de hogy így mindig ott van. És például, amikor jöttek a rendőrök házkutatásra, és Patricia kétségbe esettem, próbálta győzködni a rendőrfőnököt, hogy hát erre semmi szükség, akkor is ő volt az, aki, mivel a családnál élt lényegében, ott volt, és mondta, hogy erre semmi szükség, inkább maradjon csendben, és az a biztosabb.
Hát igen, ő volt az, aki mindig...
Szóval, hogy valahogy így segítette őket mindig a háttérből, csak kérdés, hogy honnan jutott akkora vagyonhoz, hogy át tudjon térni egy ilyen magas pozícióba.
Hát az a nagy kérdés igazából, hogy végeredményben ő neki milyen szerepe volt abban, hogy ki kosarazták a család utolsó tagját, Mauríciót
hát
is a vagyonból. Ugye annyit tudunk, hogy Mauricio nem volt túl jó vezetője a cégnek, veszteséget veszteségre halmozott.
De igazából, ha azt nézzük, hogy ott volt az Invest Corp, azért ők eléggé jól monitorozhatták, hogy milyen költései vannak abban a pillanatban magának a Gucci-nak, láthatták Mauricio felelőtlen kiadásait, tehát ehhez nem feltétlenül kellett a család jó barátja, hogy erre a döntésre jussanak ők is, hogy Mauricio nem jó vezető.
Hát igen, viszont mégis ott volt a család régió barátja, aki már Rodolfónak az ügyeit is intézte, ugye elhangzik az is többször a filmben, hogy ő volt az egyetlen, akiben Rodolfo 100%-ig megbízott, végig ott volt, talán a Mauriciónak segített, csak hát a végén valahogy ő vitte a tortát a végkifejletben, amikor bármilyen nem tudjuk, hogy itt mi történt volna, hiszen Mauricio mielőtt eldönthette volna, hogy mit is kezdjen akkor most ezzel az egész helyzettel, hogy eladja-e a tulajdon részét, ne adja el, mit válasszon, akkor ugye azt nem tudjuk, hiszen csak annyit látunk, hogy biciklivel elindul egy Gucci üzletbe, ahonnan a lépcsőn a bérgyilkosok megtalálják.
Igen, érdekes egyébként a bicikli motivuma, mert az igazi Patriciának pont volt egy ilyen mondása a gazdagsággal kapcsolatban, hogy sokkal jobb egy Rolls-Royce-ban sírni, mint boldogan biciklizni.
Ez nem ismertem ezt a mondást, de elég szépen jelzi, vagy elég szép képet mutat arra.
Nekem gyanús, hogy valami ilyesmire akartak utalni az alkotók, hogy ez lett a végső döntés Mauricio esetében.
Hát igen, aki a boldogságot választotta a film végére, aztán egy új nőt, akit szeretett, elképeszt sportkocsikat, műtárgyakat, ugye van az a fotel, vagy kanapé, amire mondja, hogy csak óvatosan, hiszen egy helyi lakásáránál is többet ér, aztán de amúgy nyugodtan tönkretelted, mert mit számít ez nekem? Nekem ez picit furcsa volt már, mint ez én tök furán hatott, mert hogy amikor ilyen elképesztő gazdag emberekről beszélünk, akkor mindig így ez a beláthatatlan vagyon, és sokáig Mauricio is azt éreztette, hogy tényleg hát az övé a világ, és bármit megvehet, És akkor hoppá, 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 a végén kiderül, hogy amúgy nem, mert a sportkocsi, meg a nem is tudom milyen villa, meg ilyenek, ezek már akkora költések voltak, hogy egy ennyire gazdag ember és egy ennyire gazdag vállalat tot is gyakorlatilag csőd közelbe sodortak.
Igen, érdekes, hogy egész életébe körülvette a gazdagság, de amikor ő kapta meg a hatalmat és rendelkezhetett végre erről az óriási vagyonról, akkor meg nem tudta kezelni. Lényegében.
Igen, viszont kivezette ugye a replika Gucci termékeket, hogy az is elhangzik, hogy megvágta, vagy hát befejeztette a replikáknak a gyártását és forgalmazását, ami viszont oda vezetett, hogy jó, oké, ez mind szép és jó, viszont így veszteséges a cég, és fel kell virágoztatni, hogyha akarnak ezzel bármit kezdeni, hiszen közel-keleti üzletemberek érkeztek, a nem közel-keletiek voltak? Ezt most nem tudom pontosan.
Ezt már én sem tudom pontosan.
Mindegy, üzletemberek érkeztek, külső befektetők, akiről azt hiszem elhangzik, talán a Tiffany-t is korábban megvették és felvirágoztatták, akik pusztán üzleti szempontból vették
Bahrainiek.
Át. Bahrainiek voltak, igen, bocsánat. Felvirágoztatták a Tiffany-t, most jön a Gucci, és érdekes volt, ugye el is hangzik még az elején, amikor az egész eladás megy, hogy ők nem akarnak a Gucciba fektetni, mert a Gucci az családi biznisz, családi viszályokkal, abból meg ők nem kérnek. És akkor úgy győzik meg őket, hogy na azért kér belőle mégis. Aztán hát lehet látni, hogy hova is vezetett ez a szituáció.
Igen, érdekes, amikor kap ugye Mauriciótól az InvestCorp-nak a feje egy múzeumi cipőt. Ugye van egy ilyen jelenet. Ez nagyon érdekes, hogy ott is látszik, hogy alapvetően egy divattal nem törődő ember kapja meg ezt a lábbelit, és fogalma sincs arról, hogy ez miért különleges, és aztán Aldo hívja fel a figyelmét arra, hogy hát a talpában van egy aranylap, de hogy egyébként valószínűleg ezt nem ő szerezte be, és akkor ott le is bukik ezzel.
Tehát, igen, hogy abból egyetlen
ott meg
darab
picit
van,
ez sejlik igen. Fel, hogy hát nem feltétlenül annyira szakmabeli vagy elmélyülten divatorientált a majd jövendőbeli befektető, alapkezelő vagy igen. Befektető, igen.
Hanem egy pusztán egy üzletember, aki annyit lát, hogy ennyit tesz bele, ennyit vesz ki belőle, minden más igazából meg nem érdekli.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a következő fél órában az egészségünkkel foglalkozunk. Először a fejfájásról beszélgetünk, és a migrén tünetein, illetve kezelésén túl a gazdasági hatásairól is szó esik. 9 óra után egy laktózhelyettesítő találmány lesz a témánk. Itt annak járunk utána, hogy a helyettesítő termékek lehetnek-e ugyanolyanok, mint amit helyettesítenek. 9:30-tól pedig könyvben utazunk tovább. Először Sall Endre, mi magyarok, 51 hihetetlen történet a nagyvilágból, majd Hanner Péter történész Magyarország szerencséje című könyvéről kérdezi vendégét, Olá Andrea. A hírek után folytatjuk a mai menetrendet.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.